Kedves hallgatók, beszélgetés következik Urgyennel, Fénylátomások című könyve kapcsán. Második rész. A Nyingma szöveg taglalása.
Kövesse ezt, hogy csak viszont a jók szeretnényesekkel, legjobbakkal kössetek barátságot. Beszélgetések.
Kedves hallgatók, beszélgetés következik Urgyennel, Fénylátomások című kötetéről, és annak is a második részével folytatjuk a Nyingma hagyományhoz kapcsolódó szöveggel. Sziasztok!
Sziasztok!
No, tehát az első részben a fénylátomások bőn aspektusát néztük meg, ugye a tanácsok a hat lámpára írást, és a most pedig a lángoló lámpák tantrája következik, ami a Nyingma hagyományhoz kapcsolódik. Ja, múltkor felvezetted, hogy ez itt elég hasonló dolgok jelennek meg.
Ez nagyon érdekes, mert annak ellenére, hogy a látszólag két szövegről van szó, de a két szöveg között átfedés van. Tehát a Nyingma hagyomány ugyanezt a hat lámpát magyarázza, amit a múltkor a bőnről magyaráztam, csak itt csak négy részre tagolja a lánguló lámpák tantrájába. Ugye az előző volt a tanácsok a hat lámpáról, most jön a lánguló lámpák tantrája, és a vicces az, hogy mind a Nyingma, mind a bőn hagyomány használja a hat lámpa megközelítést is, és a négy lámpa megközelítést is, mint ha egymástól vették volna át. Ez már tanítótól függ. De például megjelent az egyik füzetemben, talán az Dákini füzetben, talán az volt a címe, hogy a Mahamudra és Dokcsen egységei, csak ilyen kis dákini füzet formájába, abban egy kagyű rinpócsé meséli a trekcső tögár rendszert, de képzeld el, hogy kagyű létére a hantlámpát magyarázza, amit előzőleg a Nyingma hagyományban elmagyaráztam. Tehát ez eléggé mesterfüggő, hogy melyiket, hogy a bömbbe, igen. Tehát ezben átfedések vannak nagyon sokszor. Tehát ugye a Lopön Tenzin Namdák, aki én a legtanultabb mesternek gondolok most a bőn hagyományban, az például sokszor használja Longchenpától idézetet, aki viszont egy buddhista Dokchen mester, és talán ő volt a legnagyobb tudósa a rendszernek, és a bönösök is használják ezt, tehát a nagy tanítók, nem mindenki, de a nagy tanítók idézik, hogyha nincs jobb, vagy úgy gondolják, hogy az ott megfelelő. És például van egy ilyen könyve a Lopönnek, hogy Hard Drop of Dharmakaya, ami nem teljesen jó fordítás, mert a tibeti úgy van, hogy Künszáng Nyintig, amit ha lefordítunk, akkor azt jelenti, hogy Szamantabhadra szív lényegisége. De a Dharmakája az megfelel Szamantabhadrának. A drop az mint csepp, az nem mindig felel meg azért a szív lényegiségnek, de ott az angol változatban így van. Tehát mindenki használja. Most a Nyingma szöveg az egy nagyon ősi szöveg. Annak idején, amikor Marcival az első interjút csináltuk még nem, pár hónapja, akkor szó volt a hang visszhangjáról, amelyik minden ősi szövegnek a veleje, ugyanis abból a szempontból, hogy abba a szövegbe fel van vezetve minden spirituális út, nagyon picin, a dokcsen szempontjából, és ez aztán szerte ágazik, és az úgynevezett 17 ősi dokcsen tantra, itt dokcsen tantráról beszélünk, nem csak úgy tantráról, az összesnek a gyökere. Ugyansóval szoktam ezt a mostanában feldolgozni azt a szöveget. Nehéz, akkor is sokszor elakadtunk a Marcival is, mert nehéz a szöveg nagyon, de ebből a 17-ből az volt a gyökérszöveg, és a másik 16 ezt kibontja. És ahogy kibontja, az egyik szövegnek ez a címe, hogy a lángoló lámpák tantrája a Nyingma hagyományban. Na most a szövegnek érdekessége, hogy a tanítót úgy hívja, hogy Vajradhara, ugye ez az új hagyományokban főleg az ős Budát jelenti, de itt a Nyingma rendszerben is így hívja, hogy Dorje Chang. Ez Vajradharát jelent, gyémánt jogartartót jelent, hogyha lefordítjuk. De a tanítványt is úgy hívja, hogy Dorje Chang, ami jelzi már eleve, hogy a tanító és a tanítvány között nincs különbség. Ugyanaz a neve. Csak azért, hogy mégis megkülönböztetés legyen, hogy mit mond a tanító és mit mond a tanítvány, ezért oda tesz valami jelzőt, hogy valamilyen Dorje Chang, és akkor arról tudod, hogy az a tanító, és egy másik Dorje Chang, az pedig a tanítvány. Tehát így játszanak a szöveggel, és itt a négy lámpát magyaráz el a szöveg. Az első a messzire érő lasszó víz lámpája, a második az önmagától megjelenő bölcsesség lámpája, a harmadik az üres maglényegiség lámpája, és a negyedik a tiszta tér lámpája. Ugye ezt, aki végighallgatta az előzőt, az látja, hogy itt a sorrend egész más. Ez teljesen hagyományosan, ugyanúgy, mint a hang visszhangjában, a tanítvány mindig föltesz kérdéseket, és erre a tanító válaszol. De mind a kettő Dorje Chang, ahogy mondtam. És akkor ilyeneket tesz ő, hogy mi a lényeg, mik a jellemzői, hol a helye, stb. És az önmagától megjelenő bölcsesség lámpája, az a természetes tiszta valóságtestet, vagyis a darmakáját, az abszolút testet jelenti, amely senkinek nem látható, és azáltal tudod mégis tapasztalni, hogy a tudatod ránéz a saját tudatára, és akkor meglátod a láthatatlant. De ahogy Kalurin Pocsé mondta az egyik tanításában, hogy ha ránézel a tudatodra, nincs mit látni, de ebben a nem látásban meglátod a lényeget. Tehát az első lámpánk, az az alap, ami szükséges ahhoz, hogy ezek a fénylátomások létrejöjjenek, ez ugyanaz, mint a nagyjából, mint a, amit a Docsember trekcsőnek nevezünk, és ez bizonyos fajta bölcsesség, de mikor a Buddha három testéről beszélünk, ugye a lényegtest, gyönyörtest és varázstest, akkor a lényegtest az az ürességgel kapcsolatos, és ebből a szempontból a lényegtest az a bölcsesség lámpa. Tehát, hogyha te megérted azt, hogy a tudat határtalan terében ott van potencialitásként minden, ami megjelenhet, ez egyfajta bölcsesség. És innen lehet elindulni. Aztán a következő az üres maglényegiség lámpása, ami azt jelenti, hogy a ebbe a lényegiségedbe van egy potencialitás, ami meg fog jelenni fénykép. Minden fényként jelenik meg. Itt ez a szöveg használja is ezt a Kati csatornát, amire az előző szó van szó szerint. És itt arról van szó, hogy ebből az alapból megjelenik a Kati csatorna, és a ugyanúgy fölmegy a szívközponttól, itt nincsen a húsvér lámpa, rögtön a szívközponttól indít, és fölmegy a fejed tetejéig, visszafordul, és ugyanúgy, mint a bőnszövegbe, itt beletorkolik a szemekbe. Ezt mondja is a szöveg, a bőnszöveg is, és a nyigma szöveg is mondja, hogy mint a jaknak a szarva, úgy jelenik meg a szemekbe, tehát mint hogyha ahogy jön a csatorna, és van egy kicsit hajlított jakszarv, és annak a vége pont a szemednek a közepébe jelenik meg, és ugye ez hozza létre az, amit úgy hívtunk, hogy a messzire
lasszó, ugye?
A lasszó, amelyik meglasszózza a
jelenségeket,
és ezért látod.
Ez egy nagyon lényeges különbség a nyugati meg a keleti gondolkodás között, hogy keleten kinyúlik a látványért a szem. Tehát, hogy amíg nyugaton azt mondjuk, hogy van egy szervünk, amiben beérkezik a fény és a jelenség, és kvázi elszenvedjük, mert mint valamire ránézünk, akkor az levetül, és csak azt tudjuk látni, addig Tibetben azt mondják, hogy kinyúlunk, kilasszózunk érte.
De ez azért van, mert a buddhizmusban általában, amikor beszélünk az öt szkandáról például, ugye az öt halmazról, ott általában a testet azt úgy lekezelik, hogy az a test és kész. De ahogy én tarabturkutót tanultam, a test az nem egyéb, mint az öt érzékszerv, igaz? Látás, hallás, ízlelés, szaglás, és tapintásnak nevezzük az ötödiket. Látás, hallás, ízlelés, szaglás, és a tapintás. De a tapintásnak van fordítva legtöbbször, de a tapintás nem csak ezt jelenti, hogy amit ugye a bőr felületen megtapogatsz, hanem az, hogy korrog a gyomrod, az is bele tartozik ebbe. És ha innen nézed, akkor akkor valójában az emberi test ebből az öt érzékszervből áll. Hát négy van a fejben, és az összes, az ötödik az egész testet jelenti. De ahhoz, hogy és ez még mindig a testhez tartozik, ahhoz, hogy az érzékszerv tudjon tapasztalni, a buddhizmus szerint, most átlag buddhizmusról beszélek, nem is dokcsenről, kell legyen egy érzékszervi energia, és ez az érzékszervi energia kapcsolatot teremt az érzékszerv és az a tárgy között, amit például látsz, hallasz, stb. Na most, ha ez az érzékszervi energia nincsen, akkor lehet neked jó a szemed, te nem fogod tapasztalni a veled szemben lévő szekrény, mert ő hozza létre a kapcsolatot. Most ebből a szempontból, ha innen nézed, akkor az, hogy meglasszóz egy tárgyat, akkor már eléggé jobban érthető egy átlag ilyen buddhista képzés után. És ugye a következő, az ugye a buddha mezőket tapasztaló lámpa, amelyik ugyanúgy a fénylátomásként tapasztal mindent. Mi a lényege, hogy fénylátomásként tapasztaljuk a dolgokat, és erre eszközöket használunk? Tehát, hogyha például én csináltam egy pár ilyen sötét elvonulást, egy hetest, és bejussz a sötétbe, és azt gondolod, hogy nem fogsz látni semmit, és közben egy bizonyos idő után azt veszed észre, hogy a sötétben mindenféle jelenség megjelenik, mandalák, kinek mi a fantáziája, vagy nem is a fantáziája, hanem például számít az, hogy ki mit gyakorolt, azok könnyebben megjelenhetnek, akik, mit tudom, az ember fél életén keresztül vajja joginit csinált, akkor lehet, hogy a sötétben ő jelenik meg. Tehát így lehet karmikusnak mondani, hogy egy következmény, de te nem felidézed vajja joginit, hanem megjelenik neked spontán a sötétbe. És elválaszthatatlan tőled. És a sötét elvonulásban legkönnyebb tapasztalni különben ezeket a látomásokat, mert mivel a szem ki van iktatva, mint látószerv, hogy lásson valamit, ezért beindul az úgynevezett harmadik szem, amelyik pont attól tud működni, hogy a fizikai szem ki van iktatva. Nekem az egyik ilyen sötét elvonulásomban a falon keresztül beszűrődött a fény, és oda kellett rakjak valamit, mert azt soha az életben észre nem vette volna senki, hogy ottan fény jön be, de a sötét elvonulásban ilyen finomságokat is észrevesze. Na mit tudom én, a téglák közé a habarcsot úgy rakták, hogy ott azért, ha le nem vakolták volna, ott lenne valami lyuk. És ott bejön neked a fény ezen a festésen keresztül. Tehát olyan kell legyen, hogy teljesen kiiktatott. Ugye a szemed a legdominánsabb, beszilárdító szerved, tehát amit látsz a szemeddel, azt ilyen szilárd valóságnak tapasztalod általában. Amit most egy zenész vagy, tudod, hogy amikor fújsz egy hangot, az nem olyan szilárd valóság. Pontosan ahogy az egyik hangot megfújod, és jön a következő, érzékeled, hogy az egyik el kell tűnjön ahhoz, hogy a másik megjelenjen, hanem nem lesz muzsika belőle. Ha össze-vissza fújod, még akkor is így van. Tehát, és amit szagolsz, azzal is így van, és amit mondjuk íz lesz, azzal is így van. Tehát mindegyikkel így van. De a szem az nagyon konkrétan beszilárdító szerv. Most a szemet kiiktatod, akkor igazából ennek az a következménye, hogy kiiktatod az összes szervet, mert ugyanazzal a hozzáállással kezd működni az összes szervet. Például, amikor én sötét elvonulást csináltam, szomszédba fúrták a falat, és egyáltalán nem volt zavaró nekem, mivel nem tudod a sötétbe, hogy meddig van a tetered, és azt gondolod, hogy az élmény jön be, hogy mint a teteredbe fúrná lenne az a zaj. Nem, hogy
van a fal, és azon kívül van, és az most engem zavar. Így működik tapasztalás szinten. Ezt saját tapasztalatomból mondom. És hát az íz az füledősödik, mert ugye a sötétbe megvan az, azért az emberi tudatnak az a palitása, hogyha egy ilyen nagyon erős érzékszervet kiiktatsz, mint a szem, akkor az összes többi felerősödik. Olyan, mint ha átvenni a helyét a tapasztalásodba. És így, hogyha így kezdesz tapasztalni, akkor például kijössz a sötét elvonulásból, és ott ülsz egy hétig, teljes sötétben, és látod ezeket a mandalákat, folyamatosan látod, nem hogy néha látod, hanem meg is szűnik, és érzed a testedben, hogy folyamatos áramlás van, mert bejön az a megközelítés, hogy ami kívül, amit te látsz, mint fényjelenség, az belül ott van benned, mint fényjelenség, de úgy jelenik meg, mint tapasztalásodban, mint egy áramlás. Nem kell azt te tudásod, hogy a szívközpontból, szívközpont és a kíső, mert benne magadban érzed az áramlást, kívül látod a fényt. És amennyire erősen látod a fényjelenséget, annyira erősen látod a testedben lévő, érzed a testedben lévő energia áramlást is. Mint ha folyamatosan egy masszázs után lennél, vagy valahogy így, vagy egy erős tantrikus jóga után. Tehát amikor kijössz, akkor az a képzeted, hogy a világ az ugyanilyen képlékeny, mint amikor sötétben voltál. Hosszú ideig rá kell nevelődj arra, hogy amit látsz, az egy szilárd valóság. Ami ugye hülyeség, mert ez nem egy agymosás, hogy te így látod a világot, hogy fényszerű és állandó változásban van, hanem ez a valóság. Ezt még egy fizikus is tudja, igaz? Hogy ha mikroszkóp alatt megnézem a jelenségeket, akkor állandó mozgásban vannak. Uh-huh. Ez különben a jogiknál egy megvalósítási szintet is elő, hogy van, aki úgy látja, mint a mikroszkóp alatt nézni. Ezt Tarab Rinpoche mondta, ezt úgy hívják, hogy Nerjor Nöfunk. Tehát a szerzeteseknek van egy fogadalmuk, hogy éjszaka nem merítetnek vizet a forrásból, mert akkor megisznak mindenféle ilyen forrásban lévő lényt, ugye kici bogarakat, meg minden, és a sötétben nem lehet. De egy bizonyos szint után képzeld el, ezt a fogadalmat föloldják, mert vannak jogik, aki annyira precízül mikroszkopikus szinten lát, hogy ő soha nem ihatna a forrásból nappal sem, mert mindig van valami mikroszkopikus lény abban, ezért neki ez a fogadalom nincs meg. Ezt úgy hívják, hogy Nerjor Nöfunk, ezt megjegyeztem Tarab Rinpoche-től, de ez egy nagyon érdekes látásmód, és ugye ez még ez sem a dokcsen, mert ez is a Mahayana, a buddhizmusban van már benne, uh-huh. hogy van ilyen szintű látás. És most fordítok egy kalacsakra szöveget különben, és a mester itt is mondja, hogy az, amit az öt érzékszervvel tapasztalsz, az a durva a tapasztalási szinted. Hogyha te ilyen módon, mindez a Nerjor Nöfunk látod, az már egy finomabb tapasztalási szinted, és a legfinomabb az, hogyha azt te direktbe tapasztalod, hogy a kölcsönös függő keletkezésben, a pillanatban hogyan állnak össze a dolgok millió összetevőből. Ez egy másik látás, mint az, amit az öt érzékszerveddel látsz. Tehát amikor egy ilyen tréningen vesz részt az ember, akkor nem az az érdekes, hogy a fény az milyen szép és minden, hanem ránevel egy olyan hozzáállásra, hogy nem csak az, amit addig láttál a tréninged során, az fényszerű, hanem minden, amit addig szilárdnak láttál, az is fényszerű. De a dokcsenbe ez a hangokra is vonatkozik, benne van a szövegbe. Például, hogyha a kezedet ráteszed a füledre, és a tenyeredet, és hallasz egy hangot, ha ráteszed egy ilyen zúgást, azt úgy hívja a dokcsen, hogy mindegy, hogy neked mit mond a fülgyógyász, de dogcsán szempontból a benned lévő belső hangot hallod. Tehát itt nem az az érdekes, hogy mit mond az orvos vagy a tudomány, hanem az az érdekes, hogy te a nem kettősség szempontjából hogyan érted meg, hogy nincsen külső és belső valóság, hanem ez a kettő ugyanaz, mint ahogy az előző alkalommal mondtam, a tök lámpásból. Ez erre való, és hogyha minél jobban összevegyül ez a két valóság, hogy behígul az a addig beszilárdított valóság, az ez a dogcsennek a sajátossága, de a tantra is átveszi ezt a jelenséget. De hogyha én például gyakorlok egy vajra jogilit, és ezt úgy tudom csinálni, hogy kimegyek a kertbe, és tudom, hogy minden jelenség ott, a fák, a fű, a kutyaszar, meg minden, az nem egyéb, mint vajra jogini megnyilvánulás, akkor az ugyanúgy behígítja azt a látomást, csak a tantra, ugye a dogcsemből átveszi ezt a hozzáállást, és használ egy meditációs istenséget. Tehát ez a fajta megközelítés van, amikor a fény rávetül, a látszólag. Én például szeretek úgy itt fényt nézni, hogy kiülök a kertbe, és látom a szomszéd háznak a tetejét, és az égboltot is. És az égbolton látom a fényjelenségeket, de ugyanakkor a látókörömben van még a háznak a teteje is, a szomszéd háznak, és azt veszem észre, ez az én mozim, ezt a szöveg nem írja, hogy a tapasztalás szinten a szomszéd ház ezekkel a fényjelenségekkel együtt, amit az égbolton látsz, nem tűnik olyan szilárdnak, mint ha csak azt néznéd. Érthető? Uh-huh. Tehát erről szól a fénylátomások dolog, és most a nyigma és a bön hagyomány ezt másképp osztályozza, bár mind a kettő átveszi egyik a másiknak a stílusát. Például azért lett pávatól téve erre a könyvre, mert az a spontaneitásnak a jelképe, a spontán fényjelenségnek, ugye? Tehát az azt jelenti, hogy ha nekem van egy fehér ám, mint ott az oltáron, azt valaki megrajzolta, igaz? Tehát ez egy alkotás. De a pávatól az egy spontán jön létre. Tehát a pávának a tollára nem rajzolt senki ilyen fényszerű tigléket, hanem az úgy spontán létrejött a tollon. És ezért lesz a dogcsembe a pávatól egy fényjelenségnek a jelképe. Ezért is. Ráadásul ugye a pávatól, ahogy vannak ezek a tiglék, mondjuk úgy, azok a kerek valamik, és akkor közötte pedig mindenféle ilyen szálok, igen, vannak. De ez megint ugyanolyan. Tehát, hogyha te ránézel például egy gyertyának a fényére, akkor látod ezeket a fényjelenségeket, de ezek a fényjelenségek között vannak ilyen sugarak, amelyek ezt összekötik. Még ebből a szempontból is ugyanolyan. Mm-hmm. Tehát a célom az volt ezzel, hogy rámutassak, hogy egyik hagyomány sincs, amiért nagyra legyen el a magáéval, hogy ő tudja csak a tutit, mert mindegyik oda jut ki. A szövegek nem tárgyalják, hogy juttál el idáig, hogy csináltál nöndrót, vagy tantrát, vagy bármit, hanem onnan indít, hogy eljuttál idáig, és ezt hogy használod. És ebből a szempontból a Tibet összes hagyományának ezek a jelenségei azonosak. Ebből a szempontból. Én innen a mit tudom, a tetőről nézed a, már a jelenséget, akkor így van.
Ha egy kicsit előrevetítjük a következő rész, a kálacsakrás rész, az miben lesz új?
Hát a kálacsakrás rész az abban más, hogy ott a mester a kalacsakrán keresztül próbálja bemutatni az összeset, de az a legszebb, ugyanis a tantra általában úgy gondolkozik, hogy a tapasztaló az a férfi, és amit tapasztal, az a nő. Mikor egyesülésben van egy férfi és egy nő, akkor a tapasztaló a férfi, és amit tapasztal, az a nő. Tehát azt jelenti, hogy ha én tapasztalok bármilyen jelenséget, az maga a nő, a látomás maga a nő, igen, de mivel ők szexuális egyesülésben vannak, ez a kettő nincs külön. És akkor ugye játszik a nővel, mint különböző tantrákban, hogyan nyilvánul meg, stb. Hogyha a 84 Mahasiddha történetét nézzük, akkor például az 84 indiai Mahasiddha történetet, akkor ott az összes jógi, volt négy jógini a 84-ből, tehát egyenjogúság van, tehát 80 pasi és négy nő, de és mindegyik ugye különböző más-más szakmákkal rendelkezik, meg életmóddal, van király is, van koldus is, meg minden, de mindig megjelenik egy nő, amelyik helyre teszi a jógit. Mert a nő az mindig a bölcsességnek a jelképe, és hogyha a Dokcsen Tögál szempontjából nézzük, vagy a kalacsakra szempontjából, akkor a fényjelenség az a női minőség, és ez maga a bölcsesség. Uh-huh. Tehát, hogyha te megérted azt, hogy minden fényszerű, akkor te bölcsember vagy, úgy önmagában. Tehát ugye ezekben a hagyományokban mindig ott van a mondás, hogyha egyet tudsz, mindent tudsz. De itt az egyet tudsz, mindent tudsz, az azt jelenti, hogy éled mindennek a fényjelenségét. Hogyha így éled, akkor a dolgok nagyon összecsúsznak. De attól lesznek nagyon elválasztva például a tárgyak, hogy te racionálisan tudod, hogy az egy szekrény, az egy ízé, megnevezed őket. De hogyha például a Kumnyéba szoktam ezt a meditációt csinálni, amikor ilyen nagyobb terem van, hogy körbe mész a terembe, s ránézel egy-egy képre. Például Sambalába csináltuk ezt. És akkor, ha ránézel csak a képre, de nem fogalmazod meg, akkor képzeld el, hogy az összes képnek a mondani valója egyforma lesz. Mert mindegyik csak fényből áll, és kész. Nem fogalmazott meg, hogy jó, az egy butha, meg ez, meg az, hanem csak így ránézel. És a fényszerűsége szempontjából ugyanolyanná válik. Ez jelenti a Dokcsenbe, hogy egyet tudsz, mindent tudsz. A kalacsakrába is.
Itt még a rádió beszélgetés előtt kérdeztelek arra, hogy vannak-e olyan gyakorlatok, amik kifejezetten a fénylátomásokkal foglalkoznak, ugye ezt korábbi beszélgetésből is, meg most is kiderül, hogy ezek a sötét elvonulások, ezek például neked is személyesen elég erőteljes és fontos gyakorlatok.
Hát a sötét elvonulást azt úgy tartják, hogy például a bőnbe van egy ilyen, hogy 49 napos sötét elvonulás, ezt úgy is hívják, hogy bardó elvonulás, mert ugye az pont 49 nap. Igazából ez a 49 nap, ez fiktív, ugyanis Tarab Rinpoche mondta, hogy az egy ilyen belőtt valami, mivel a bardóban nincsenek nappalok és éjszakák, és ezért van egy időszak, amit úgy be tudnak határolni, hogy körülbelül ennyi ideig tartózkodik valaki, de igazából ez egyáltalán nem pontos. De ha onnan nézzük, hogy hogy mik a gyakorlatok, általában a bönbe is, és a nyigma hagyományban is három szempontból közelítjük meg a gyakorlatot. A testpozíció. A testpozíció az három van. Van, ahol öt van, a nyigmában is és a bőnben is, de hármat szoktak használni. Egy úgynevezett oroszlán helyzet. Az oroszlán helyzet az azt jelenti, hogy a talpaid összeteszed, meditációs ülésbe ülsz, csak a talpaid össze vannak téve, és a lábad szét van, tehát a térdeid szét állnak, és a tested mellé előtt pont ökölbe szorított kézzel nagyon erősen rá nyomsz a földre, és kihúzod a mellkasodat. Ezért meg büszke vagy, ezt úgy hívják, hogy a büszke oroszlán pozíció, és ez nagyon erősen kapcsolódik az úgynevezett darmakája, vagyis igazságtest tapasztaláshoz, ami a lényege mindennek. És ilyenkor a beszéd az eleve ki van iktatva, itt nem mondasz semmit ezekbe, és viszont a szemek pozíció az fontos, hogy felfele nézel ennél a pozíciónál, annyira felfelé, most már nem tudom, hogy a nyigmába vagy a bőnszövegbe írja, hogy látod a vashegyek kerítését, ugye ez a szimbólum, vashegyek kerítése általában, mikor készítenek egy homokmandalát, akkor körbeveszi ilyen, vagy zsák veszik körbe a mandalát, és ezt úgy hívják, hogy a vashegyek kerítése, ez azt jelképezi, hogy oda nem tud semmi negativitás bejutni. Hiába, hogy határtalan mind a tér, minden mandala, de a vashegyek kerítés. Most a vashegyek kerítése, amikor a dokcsán szöveget nézed, akkor az azt jelenti, hogy annyira fölfele nézel, hogy látod a szemöldöködet, hogy ott útban van. Ez egy nagyon felfele nézés, hogy látod a vashegyek kerítését. A másik pozíció, tehát az oroszlán helyzet és a teljesen felfele nézés. Aztán van az elefánt helyzet, amikor letérdelsz, előre hajolsz, és ahogy letérdeltél és előre hajoltál, ráülsz a lábfejedre, amelyik, ahogy a lábujjait hátrafele néznek, és tartod az álladat a földre tett, a könyököd a földön van, és tartod az álladat a kezeiddel. Ezt úgy hívják, hogy az alvó elefánt helyzet, és ez ilyenkor is felfele nézel, de nem tudsz már annyira felfele nézni, mint az oroszlán, a pozícióból adódóan, még mindig nézhetsz felfele, de mondjuk úgy, ezt úgy szokták fogalmazni, hogy nem teljesen fölfele, hanem mondjuk úgy kevésbé fölfele. Kénytelen vagy úgy nézni, mert hogyha kipróbálod ezt a pozíciót, akkor nem tudsz annyira felfele nézni, mint a büszke oroszlánba. És innen csinálod, ez a szambogakája, gyönyörtest, élvezetest pozíciója és nézésmódja, és van az úgynevezett nirvánakája helyzet, én ezt kedvelem a legjobban, és ezt is csinálom, mert ez a legkényelmesebb, hogy felhúzod a két térdet. Ugye ez onnan indul, hogy mint az indiaiak, ahogy ülnek, hogy így legugolnak, mint ha mindenki nagy dolgát végezné, igen, tudod, hogyha kinézel egy indiai vonatból, igen, a réten. Hát, de nekünk nem cél az, hogy fárasztó legyen, azért egy ülőpárnát teszel a feneked alá, tehát ülsz, de föl van húzva a két térded. Uh-huh. Na most, hogyha föl van húzva a két térded, akkor ezt fogod a karjaiddal. Nyilván, hogy minél közelebb van jön a két térd, annál jobb, de hogyha valakinek pocakja van, és csak félig közelít, fele annyit közelít, a hatása ugyanaz, mert a pozíciónak az a lényege, hogy alul zárt a test, és kénytelen az energia fölfele jönni. Mm. És ha kénytelen fölfele jönni, akkor az a szituáció áll elé, hogy stimulálja a ezt a részt, ami, ahogy létrejönnek a látomások a szívközponttól, a szemen keresztül, stb. De én ezt úgy szoktam csinálni, hogy használok egy meditációs övet, és akkor nem kell a karból annyira tartani, hanem megkötöm a derekamnál és a két térdemnél körbe, és akkor és akkor csak ülsz, mint egy fotelbe igazából. Az a legkényelmesebb poz, kényelmesebb egy átlag meditációs. És itt ezt tudják, hogy Rishi pozíció, az indiai bölcsről elnevezve, de ugyanezt a pozíciót használják például a tumó gyakorlatnál a tibetiek, az tibeti úgy van, hogy cokpú, de ugyanez a pozíció, de ugyanez a cél, hogy a lentről a hőenergia a középső csatornán menjen föl, és olvassa meg a fejben lévő racionális tiglét, ami lefolyik. Tehát a cél mind a két esetben az, hogy alulról stimulálja az energiát, hogy menjen fölfele. Ha a meditációs övet használsz, akkor ez egy rendkívül jó pozíció. Nem Kányorból a sötét elvonulásban ezt is használtam, ezért ott ősz napokig, és az elefánt és az oroszlánt helyzeten is sokkal kényelmetlenebb, úgyhogyha órákig ülsz. És a látomások szempontjából az fontos, hogy ne kelljen folyamatosan mozogjál és helyet változtass. Tehát én például a sötét elvonulásban használtam a Rishi pozíciót, használtam egy normál meditációs ülést, vagy pedig lefeküdtem aludni. Ezt a három pozíciót. Tehát ott nem tudod, hogy mikor van éjszaka vagy nappal a sötétben, ezért aztán elfáradtál, egyet alszol. Az ember azt gondolná, hogy így sokat alszik, amikor sötétbe kerül, de ez tévedés. Mert lehet, hogy az első napotnak háromnegyedét átalszod, mert olyan az inger, hogy sötétbe alszol, de utána nem tudsz már többet aludni, mint egy átlag napon, attól, hogy sötétbe vagy. Mert nem tudod megcsinálni, hogy folyamatosan alszol, ott sem. És így aztán beáll a szervezet, beáll egy olyan helyzetre, hogy körülbelül annyit alszol, mint nappal. Persze ezt nem tudod lemérni. Namkhali Norbu mondta annak idején, hogy volt egy tanítványa, amelyik bevitte volt olyan is, hogy mobilt vitt a sötét elvonulásba, hogy közben meg tudja nézni, de volt olyan is, hogy azt mondja, hogy nem, hogy csak hogy bevitte a mobilt, ugye ott vannak ilyen sötét elvonulás házikók, Namkhali Norbuban, Toszkánában, Nyugat-Merigárban, és ezek ilyen erdőbe, ilyen cölöpökre vannak építve, ennek is van egy magyarázata, hogy jobb az energia, hogyha nem a földön áll a házikó, és abban az egy, mit tudom, 4x4-es ház, aminek a sarka le van választva, hogy vécére tudjon menni az illető, de a házikon belül, és úgy van megcsinálva, hogy fény ne menjen, de mégis tudjál naponta ételt kapni. Naponta ételt csak egyszer kapsz, jó nagy adagot, te azt behoztod egész napra. És akkor például, amikor már egy új étel megérkezett, akkor tudod, hogy egy nap eltelt.
Ja.
Nem tudom máshonnan. És kiírt valamit a japán, vagy milyen manusz volt, aki ott el volt vonulva, hogy hozzanak egy töltőt, mert a telefonja lemerült. Sötét elvonulás. Persze, Lefkányokban sok ilyen érdekes sztorit mondott. Mert amíg nem volt házikó, addig volt úgy, hogy egy nagy épületbe csináltak, mindenkinek meg volt a szobája, de a folyosón egy közös fürdőszoba volt. És az elvonulásban te nem beszélsz, nem magadban se semmit nem mondasz. És ugye az előre kitapogatott, hogy merre van a WC, ha ilyen helyzetben én is így csináltam, hogy bemújtam a szemem, és többször végigmentem az útvonalon, és akkor már tudtam, hogy ott tapogatok, akkor ott vagyok a WC-n. És ez is így tapogatott, odaért a WC-re, és így le is ült, és közben ott ült már a WC-n még valaki. Tehát azt mondja, hogy nem szerencsés ez. Tehát ezt nagyon meg kell szervezni a sötét elvonulásban, hanem ilyen szituációk jönnek. Tehát ezek Például a Dirgo Kencer Impolcsé mondta talán, hogy ha csinálsz egy ilyen 49 napos sötét elvonulást, az simán fölér egy 3 éves hagyományos elvonulással, pedig az se semmi, mikor napi 15 órát meditálsz, de tapasztalatilag olyan erős tapasztalást hoz benned, hogy a tudatodat sokkal gyorsabban átalakítja.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük.
Én is köszönöm.
Jó, és akkor folytatjuk a
rendben. Harmadik részre. Kalacsakrába folytatjuk. Kalacsakra az a legérdekesebb, mert rengeteg idézet van minden ilyen mindenféle mestertől. Szutrából, tantrából, mahaszidáktól, tibeti buddhizmus, indiai buddhizmus. Tehát ugye azt úgy írta meg, hogy ha valamit be akart bizonyítani, akkor fogott egy mester, és azt mondja, ezt mondta, és kész. Nem volt benne eredetileg a kalacsakrába, de ő betette. Mert stimmelt a tapasztalásával a mesternek a mondása.
Oké. Hát köszönjük szépen, Úrgyen.
Én is köszönöm.
Akkor üdvözlünk mindenkit innen az Úrgyen birodalmából. Sziasztok!
Igen. Sziasztok!
Beszélgetést hallottak Úrgyennel, Fénylátomások című könyve kapcsán, a riporter Udvardi Márton volt.